Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5 óra. Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. május 25-én, szombaton. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Köszöntés neked élet, tiszta levegő és lobogó tűz kályháinkban, neked is csírázó, földbe hullott mag, nyilladozó rügyek. Köszöntésem szól az ég madarainak, a tengerek folyók halainak, a fáknak és az ég összes csillagainak. Igen, köszöntöm-e szép mai napon a természet csodáit, melyekkel te ajándékozol meg minket, Urunk. Mindez jóságot, szépséget, hatalmad és szereteted nyilvánítja ki. Mindezért a sok szépért és jóért köszönet neked, Urunk, e mai napon is. Amen. A mai nap pozitív gondolata Ralph Waldo Emerson, amerikai költő, esszéista és filozófustól származik, aki 1803-ban született ezen a napon. A következő gondolatokat vetette papírra. Ne pocsékold életedet kétségekre és félelmekre. Vesd magad az előtted álló munkába azzal a tudattal, hogy jelen kötelességeit teljesítése a legjobb előkészület a következő órákra, napokra és évekre. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napi mája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor pedig híreket mondunk. 17:30 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő Orbánokat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd ezt követően ma is fellapozzuk majd a kalendáriumot. Május 25-e fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, és újabb műsorajánlóval én legközelebb 6 óra 5 perckor várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Kora reggeli programkínálatunkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
Csepelényi György Pálos szerzetes vértanúságának 350. évfordulóján szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egriesek Egerfarmoson, a Szent Adalbert katolikus templomban délután. Az egri főegyházmegye már elindította Csepelényi György boldoggalvatási eljárását, amelyet a szentmise keretében imádkoztak a hívek. Ünnepre készül a Tokaji borvidék. Ezen a hétvégén a Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület szervezésével rendezik meg a Tokaji Szent Orbán zarándoklatot, amikor a szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének Monokon őrzött csont erekéje bejárja Tokaj hegyalját, és a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre. Szombaton, 11 órakor Monokon Ternyák Csaba érsek mutat be szentmisét, a hétvége során az erekét több település, Tarcal, Tokaj, Sárospatak, Olaszliszka is fogadja, és vasárnap délután tér vissza Monokra. Furcsa módon a haderő hiánya vezet háborúhoz, mert az gyengeséget jelent, de ha az áldozatnak kijelölt ország meg tudja magát védeni, akkor az elrettentő lehet, fejtegette Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Hozzátéve, ezt jelenti az a mondás, hogy ha békét akarsz, készülj a háborúra. A miniszterelnök szerint az orosz veszély súlykolása Európában azt a célt szolgálja, hogy a társadalmat felkészítse arra, ha a nyugati államok belépnének a háborúba. A kormányfőt a jelenlegi brüsszeli washingtoni történések Európa háborúba lépésének előkészítésére emlékezteti, ahogy az a világháborúkat megelőzően is történt. A kormányfő nem érti, ha ez két szláv nép háborúja, még akkor is, ha az ukránoknak van igaza, de miért nem elszigeteljük ezt a konfliktust, hanem egyre inkább belesodródunk abba. Nem tudni, az a stratégia, hogy pénzt és fegyvert adunk Ukrajnának, meddig tarthat időben, és mekkora anyagi forrást emészthet föl. Ennek lassacsként az lehet a vége, hogy összeütközésbe kerül a NATO az atomhatalom Oroszországgal, véli a kormányfő. Vladimir Putyin kész befagyasztani a háborút, ha a jelenlegi harctéri frontok mentén Ukrajna elismeri a két ország közös határait, írta a hvg.hu portál a Reuters hírügynökségre hivatkozva. Az orosz elnök ezentúl tárgyalásos tűzszüneti megállapodást is készkötni ebben az esetben, amennyiben azonban Ukrajna nem válaszol, Oroszország folytatja a harcokat. Megszűnt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök legitimitása. A kérdés az, hogy kivel kell tárgyalásokat folytatni Ukrajnában, jelentette ki Vlagyimir Putyin Minszkben, ahol fehér orosz hivatali kollégájával, Alekszandr Lukasenkával 1 és 3/4 órás tárgyalást folytatott a közös orosz-fehér orosz kormányülés előtt. Bírálói szerint Zelenszkij hivatali ideje május 20-án lejárt, miután Ukrajnában a 2024-es elnökválasztást hadi állapotra és általános mozgósításra hivatkozva ő maga időszerűtlennek minősítette és törölte. Kaja Kallas ész miniszterelnök határincidens kiprovokálásával vádolta meg Oroszországot, miután előző éjszaka orosz határőrök az észt fél által elhelyezett világító bójákat távolítottak el a két ország határát képező Narva folyóról. Tallinn szerint Moszkva csak a 2022. februárjában kezdődött ukrajnai háború óta kifogásolja az úszó irányfények elhelyezését, amelyek célja, hogy megakadályozzák a hajók eltévedését az idegen vizeken. Észtország kapcsolatba lépett Oroszországgal, hogy magyarázatot kérjen. Orbán Viktor faktumnak tekint, hogy a migrációs politika miatt napi 6 millió forintra bünteti az Európai Bíróság Magyarországot, de szerinte botrány, hogy más mondja meg a magyaroknak, hogy kit engedjenek az ország területére. Ennél is abszurdabb eleme a dolognak, hogy miközben kerítéssel védi az ország Európát, kockázatot vállal az egyre erőszakosabb migráns hullámmal szemben, hátba lőnek bennünket, nem adnak egy fillért sem. El kell zavarni azokat az európai vezetőket, akik ilyen döntéseket hoznak, zárta gondolatait a miniszterelnök a rádióinterjúban. A magyar kormány azért nem támogatta a július 11-ét a srebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánító ENSZ határozatot, mert az az egész régió számára igen veszélyes ellentéteket éleszthet újra a Nyugat-Balkánon, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint nem az a kérdés, hogy szörnyűséges tett volt-e az, ami történt, hanem hogy egy ilyen határozat 30 esztendő múltán a jelen pillanatban hozzájárul-e a nyugat-balkáni térség nyugalmához és békéhez, vagy éppen ellenkezőleg. Áprilisban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakhoz képest 39 ezer fővel 4 millió 749 ezerre nőtt, a munkanélküliek száma 217 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Végül az időjárásról. A folytatásban már derültebb lesz az ég, de záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak, sőt, akár hevesebb viharok is. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pinteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa a jezsuita nevelésről, a Jézussal való személyes kapcsolat erejével, másokért.
Pápai üzenet. A palliatív kezelés a szenvedőkhöz való közelség jele. Ferenc pápa. Az emberkereskedelem szörnyű csapását gátlástalan emberek kapzsisága okozza. A pápa a májusi ima szándéka a szerzetesek és a papnövendékek képzéséért.
Ferenc pápa jezsuita nevelésről, a Jézussal való személyes kapcsolat erejével másokért. A Szent Atya május 24-én pénteken délelőtt fogadta a Vatikánban a Jézus Társasága nevelési apostolkodása nemzetközi bizottságának 12 tagját. Hozzájuk intézett beszédében a pápa első helyre tette a Jézussal való személyes kapcsolat ápolását, amelynek küldetése a másik ember, főként a rászorulók felé irányul. A pápa először is megköszönte a jezsuita iskolákban és a küldetésükhöz kapcsolódó többi iskolában végzett munkájukat. Jól lehet, Szent Ignátius első társai a társaság alapításának kezdetén nem gondoltak iskolák alapítására, de hamarosan felismerték a nevelés adta evangelizáció hatalmas lehetőségét, és nagy lelkesedéssel és odaadással elfogadták azt. A jezsuita iskolák kétségtelenül gondoskodtak arról, hogy az evangélium üzenetét hirdessék az új nemzedékek körében az őket jellemző tudományos és intellektuális szigor kíséretében. A központ mindig Jézus volt, és továbbra is Jézusnak kell maradnia a középpontban. Ezért a jezsuiták a tanulmányi program és az iskolai tevékenységek révén elkötelezték magukat amellett, hogy a fiatalok kapcsolatba kerülhessenek az evangéliummal, hogy mások szolgálatába álljanak, és ezáltal hozzájáruljanak a közjóhoz. Egykor a Mária kongregációk értékes példaként mutatták, hogy a jezsuita oktatás miként próbálta diákjait a változás és az evangelizáció szereplővé tenni a saját környezetükben. Arról volt szó, hogy fiatal koruktól kezdve tanulják meg felfedezni Istent, aki jelen van másokban, különösen a szegényekben és a rászorulókban. Ez az igazi nevelés, a fiatalok elkísérése, hogy felfedezzék a közjó építését mások szolgálatán és a tudományos módszerességen keresztül. A pápa által szorgalmazott új globális nevelési paktum éppen a nevelés megújítását célozza, hogy a fiatalok felkészüljenek a nevelési mentalitás megváltoztatására, nem a személyes siker érdekében, hanem olyan módon, amely rávezeti őket az élet igazi teljességének a felfedezésére, másokkal együttműködve egy emberibb és testvéribb társadalom és világ felépítése érdekében. Ehhez az én kultúrájából át kell lépni a mi kultúrájába, amely az embert helyezi a folyamatok középpontjába. Ahogy a rend egykori generálisa, Arrupe atya óhajtotta, másokért élő embereket neveljünk, mert ő tisztában volt vele, hogy az igazán másokért élő személy maga Jézus Krisztus. A nevelés legjobb módja a példamutatás, ahogy Jézus nevelte a tanítványait, emelte ki a pápa. Ezért nagyon fontos, hogy a jezsuita iskolák pedagógusai egzisztenciálisan megértsék ezt a felhívást. A személyt helyezzék a középpontba, ami azt jelenti, hogy az oktatókat állítsák a képzés középpontjába, ahol felfedezhetik a nevelésben rejlő lehetőségeket. Másfelől a személyt a középpontba helyezni azt jelenti, hogy nem magunkat helyezzük oda, hanem másokat, különösen azokat, akik a társadalom peremére szorulnak. A Jézus Társasága egyetemes apostoli preferenciái közül az első az Úrral való igazi kapcsolat, ami elengedhetetlen a társaság nevelési módjához, amihez továbbra is ragaszkodni kell. Másfelől el kell mélyíteni a Jézusban kinyilatkoztatott kincset a fiatalokkal, hogy ők is megtapasztalják a megváltás misztériumát. Ám ez csak akkor sikerül, ha a nevelőkben látják ezt az Istennel való kapcsolatot, valamint a mások és a teremtés iránti mélységes tiszteletet. A pápa bízik abban, hogy segítik az új globális oktatási paktum megvalósulását, amely nélkül a mai polarizált világban nem lehet reményekkel teli jövőt építeni. A nevelés valójában magvetés, ami, ahogy a Szentírás mondja, könnyekkel vetés, de örömmel aratás. Az oktatás hosszú távú, türelmes feladat, az eredmények néha bizonytalanok, mint ahogy kezdetben még Jézus sem ért el jó eredményeket a tanítványaival, de türelmes volt, és továbbra is türelmes velünk, hogy megtanítsa nekünk. A nevelés azt jelenti, hogy várunk, kitartunk, és állatotosabb maradunk a szeretetben. Zárta beszédét Ferenc pápa a jezsuita nevelőkhöz.
Ferenc pápa, a palliatív kezelés a szenvedőkhöz való közelség jele. Ferenc pápa a remény üzenetét küldte a palliatív kezelés nemzetközi vallásközi szimpóziuma résztvevőinek. Rámutatott, arra kaptunk meghívást, hogy kísérjük el azokat, akik szenvednek, és akik nehezen találnak okot a reményre. A remény az, ami erőt ad az élet kihívásai, nehézségei és szorongásai által felvetett kérdésekkel szemben, írja Ferenc pápa a palliatív kezelésről szóló nemzetközi vallásközi szimpózium résztvevőinek küldött üzenetében, amelyet Torontóban tartanak május 21-e és 23-a között. Az összejövetel témája a remény narratívája felé. Erre utalva Ferenc pápa hangsúlyozza. Mint az emberi család tagjai, de különösen hívőkként, arra vagyunk hivatva, hogy szeretettel és együttérzéssel kísérjük azokat, akik küzdenek és nehezen találnak okot a reményre. Kiváltképpen azokat kísérjük el, akik betegségben szenvednek és közelednek a halálhoz, mert szükségük van a remény tanúságtételére azok részéről, akik gondoskodnak róluk, és akik mellettük maradnak. A továbbiakban kifejti, hogy a palliatív kezelés a szenvedés terhének csökkentésére irányuló törekvés jegyében a szenvedők iránti közelség és szolidaritás konkrét jele, és segítséget jelenthet azoknak, akik az életük vége felé közelednek, valamint családjuknak és szeretteiknek elfogadni a sebezhetőséget, a törékenységet és a végességet, amely az emberi életet jellemzi ezen a világon. Üzenetében, amelyet a szimpózium nyitóestéjén a kanadai apostoli nuncius Iván Jurkovics érsek olvasott fel, Ferenc pápa gondosan megkülönbözteti a hiteles palliatív kezelést és az eutanáziát, ami soha nem jelent reményt vagy őszinte gondoskodást a betegekről és a haldoklókról. Ehelyett az eutanázia a szeretet kudarca, a kiselejtezés kultúrájának a visszatükröződése, annak ellenére, hogy hamisan az együttérzés egy formájaként mutatják be. Az igazi együttérzés nem azt jelenti, hogy véget vetünk valaki életének, hanem azt, hogy hajlandóak vagyunk elkísérni és osztozni fizikai, érzelmi, pszichológiai vagy lelki szenvedéseiben. Ilyen értelemben megerősíti minden ember alapvető és sérthetetlen méltóságát, kiváltképpen a haldoklókét, és segít nekik elfogadni az ebből az életből az örök életbe való átmenet elkerülhetetlen pillanatát. A hívők kiváltképpen olyan perspektívát kínálhatnak fel, amely mélyebb megértést biztosít a betegségről, a szenvedésről és a halálról, az isteni gondviselés misztériumának és az életszentség eszközének tekintve azokat, írja a pápa üzenetében. A hit szemlélete hasonlóképpen segíthet azoknak, akik életük végén vigasztalást találnak Istenben, és megbékélésre lelnek Istennel és másokkal, különösen is a családtagjaikkal és szeretteikkel. Ferenc pápa a továbbiakban arra buzdítja a szimpózium résztvevőit, hogy szolgálatuk fontos, sőt nélkülözhetetlen a betegek és a haldoklók segítésében, hogy felismerjék, nem elszigeteltek és nincsenek egyedül, életük nem teher, és eleve értékesek maradnak Isten szemében, és egységben vannak velünk a szeretet közösség kötelékei által. A Szent Atya üzenete végén annak a reményének ad hangot, hogy a szimpózium hozzásegíti a résztvevőket ahhoz, hogy kitartsanak a szeretetben, hogy reményt adjanak az életük végén lévőknek, és hogy elősegítsék egy igazságosabb és testvériesebb társadalom építését.
Ferenc pápa. Az emberkereskedelem szörnyű csapását gátlástalan emberek kapzsisága okozza. Május 18-a és 23-a között tartotta megalakulása 15. évfordulóján második általános közgyűlését az emberkereskedelem ellen küzdő Talita Kum szervezet. Közel 200 résztvevő tanácskozott a Róma közeli Sacrofanóban, miként tudják továbbra is felvenni a küzdelmet a világban munkálkodó rossz ellen. Ferenc pápa hozzájuk intézett üzenetében figyelmeztetett. Az emberkereskedelem szörnyű csapás és rendszerszerű gonoszság, háborúk és társadalmi egyenlőtlenségek eredménye. A Megszentelt Élet nemzetközi hálózatai már 15 éve segíti az emberkereskedelem áldozatait, és ezért az elkötelezettségért Ferenc pápa szívből jövő háláját fejezte ki valamennyiüknek. Az emberkereskedelem rendszer szintű rossz, amit úgy lehet és úgy kell felszámolni, hogy szisztematikusan lépünk fel ellene több szinten. Az emberkereskedelmet a háborúk és a konfliktusok táplálják, hasznot húz a klímaváltozás hatásaiból, a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségekből, kihasználja a migrációra kényszerülő személyek kiszolgáltatottságát és egyenlőtlen helyzetüket, amelyben főként a nők és a gyermekek vannak. Az emberkereskedelem olyan tevékenység, amely nem tisztel senkit, és óriási hasznot biztosít az erkölcsi fenntartásokkal nem törődő embereknek. A jelenség folyamatosan átalakul, mindig új módokat talál arra, hogy tovább fejlődjön, mint ahogyan azt a pandémia alatt láttuk. Mégsem szabad csüggednünk, Jézus Krisztus lelkének erejével és sokak odaadásának köszönhetően sikerülhet felszámolnunk, biztatta a szervezet tagjait a pápa. Haladjatok előre, ahogy mindig is tettétek a Talita Kum szervezetben. Álljatok az áldozatok mellé, hallgassátok meg őket, segítsetek nekik talpra állni, és együtt cselekedjetek az emberkereskedelem ellen. Ahhoz, hogy valóban hatékonyan lépjünk fel ezzel a gyűlöletes bűncselekménnyel szemben, közösséget kell alkotnunk. Jól kifejezi ezt a közgyűlés témája. Közösen az emberkereskedelem felszámolásáért, együttérző cselekvés az átalakulásért. A feladat nem könnyű, de az elmúlt 15 évben a hálózat megmutatta, hogy ez lehetséges minden szélességi fokon. A Talita Kum globális és helyi szinten is szerteágazó hálózattá nőtte ki magát, és szilárd gyökereket vert a helyi egyházakban is. Biztos támasza lett az áldozatoknak, hozzátartozóiknak, a veszélyben forgó személyeknek és a legsérülékenyebb közösségeknek egyaránt. Ezen túlmenően pedig felhívásaik fontos figyelmeztetést jelentenek a nemzeti kormányoknak, helyi intézményeknek arra, hogy vállalják fel felelősségüket. Ferenc pápa arra buzdította a Megszentelt Élet nemzetközi hálózatának tagjait, hogy folytassák tovább ezt az utat a megelőzés és a gondozás terén, értékes kapcsolatokat szőve, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy megállítsuk és leküzdjük az emberkereskedelmet. A pápa megígérte, hogy közgyűlésük záró dokumentumát áttanulmányozza, és annak szószólója lesz. Ebben társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai átalakulást sürgetnek, mely együttes erővel képes felszámolni az emberkereskedelmet. Ez a jelenség ugyanis csak globális hozzáállással kezelhető, melyben az áldozatokra koncentrálnak, és teljes körű összefogást biztosítanak az egyházi vezetőktől a különböző vallások követőig, a kormányzati szervezetektől a civil társulásokig. 71 ország 200 résztvevője számára Michael Cserny bíboros az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának prefektusa mutatott be Szent Misét. Meg kell erősíteni a nőket, a gyerekeket és a fiatalokat, hogy igazságosabb és egyenlőbb társadalmat hozzunk létre. Hatékony stratégiákkal csökkenteni kell az emberkereskedelem iránti igényt, beleértve a fiúk és a férfiak nevelését, valamint szabályos migrációs utakat létrehozni. Az áldozatok segítése, biztonságuk garantálása, befogadásuk a Talita Cum szervezet másik fő prioritása. Támogatni kell oktatásukat, egészségügyi ellátásukat, készségfejlesztésüket, lakhatásukat, jogi képviseletüket és munkavállalásukat. Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikája nyomán föl kell venni a harcot a közöny globalizációja ellen, kiállni a férfiak és nők egyenjogúsága mellett, az emberi jogok tiszteletben tartásáért, végül pedig enyhíteni a klímaválság negatív következményeit. Állapítják meg közgyűlésük záró dokumentumában a Talita Cum nemzetközi hálózat tagjai.
Ferenc pápa a májusi ima szándéka a szerzetesek és a papnövendékek képzéséért. Ferenc pápa májusi ima szándékában arra buzdít, hogy imádkozzunk, hogy a szerzetesnők és a szerzetesek, valamint a papnövendékek emberi, lelkipásztori, spirituális és közösségi képzésük révén erősödjenek személyes hivatásukban, és ezáltal az evangélium hiteles tanúivá váljanak.
Cada vocación es un diamante en bruto. Que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras.
Minden hivatás egy csiszolatlan gyémánt, amelyet minden oldalról csiszolni, munkálni, formálni kell, kezdi imaszándékát a pápa. A jó papnak vagy szerzetesnek mindenekelőtt olyan embernek kell lennie, akit az Úr kegyelme formál, olyan embernek, aki tisztában van saját korlátaival, és hajlandó az életet az imádságnak és az evangéliumról való tanúságtételnek szentelni. A szeminárium és a noviciátus elején a növendékek felkészülésének fontos része, hogy szoros kapcsolatban legyenek más emberekkel. Ez fontos.
La formación no se acaba en un momento determinado, sino que va continuando a lo largo de toda la vida.
A képzés nem ér véget egy bizonyos pillanatban, hanem egy életen át folytatódik, intellektuálisan, emberileg, érzelmileg, lelkileg. Fontos felkészülni a közösségben való életre is. A közösségi élet rengeteg kincset hordoz, még akkor is, ha néha nehéz. Az együttélés nem azonos a közösségben éléssel.
Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio.
Imádkozzunk, hogy a szerzetesek és a szerzetesnők, valamint a szeminaristák növekedjenek saját hivatásuk útján az emberi, lelkipásztori, lelki és közösségi képzésen keresztül, amely arra vezeti őket, hogy az evangélium hiteles tanúi legyenek, zárja májusi imaszándékát Ferenc pápa. Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogy Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Nem adom.
a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát. Ferenc pápa a csütörtöki audiencián fogadta Marcello Semeraro bíborost, a Szenti Avatás ügyek dikasztériumának prefektusát, és engedélyezte újabb dekrétumok közzétételét. Ezek között szerepel Isten szolgálója Bódi Mária Magdolna vértanúságának elismerése, amelynek köszönhetően tehát boldoggá avatják az 1945-ben hitből fogadott tisztaságát védő és ezért vértanú halált szenvedett szentéletű munkáslányt. Mindszent József indított el az eljárást, külön öröm, hogy az ő veszprémi érseki kinevezésének kereken 80. évfordulójának évében történt ez, nyilatkozta a Vatican News portálnak Udvardi György érsek. Isten, aki öröktől fogva szeret bennünket, úgy tekint ránk, mint a legszeretőbb édesapa és a leggyengédebb édesanya, jelentette ki Ferenc pápa a gyermekek első világnapjára küldött üzenetében. A Szent Atya ebben közölte, ahhoz, hogy mi magunk megújuljunk és megújítsuk a világot, nem elég, ha egymással közösségben vagyunk, egységben kell lennünk Jézussal. A gyermekeknek szentelt első világnap, ez a hétvége Rómában. Furcsa módon a haderő hiánya vezet háborúhoz, mert az gyengeséget jelent, de ha az áldozatnak kijelölt ország meg tudja magát védeni, akkor az elrettentő lehet, fejtegette Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Hozzátéve, ezt jelenti az a mondás, hogyha békét akarsz, készülj a háborúra. A miniszterelnök szerint az orosz veszély súlykolása Európában azt a célt szolgálja, hogy a társadalmat felkészítse, ha a nyugati államok belépnek a konfliktusba. A kormányfőt a jelenlegi brüsszeli-washingtoni történések Európa háborúba lépésének előkészítésére emlékezteti, ahogy az a világháborúkat megelőzően is történt. A miniszterelnök nem érti, hogyha ez két szláv nép háborúja, még akkor is, ha az ukránoknak van igazad, de miért nem elszigeteljük ezt a háborút, hanem egyre inkább belesodródunk abba. Nem tudni, az a stratégia, hogy pénzt és fegyvert adunk Ukrajnának, meddig tarthat időben, és mekkora anyagi forrást emészthet föl. Ennek lassacsként az lehet a vége, hogy összeütközésbe kerül a NATO az atomhatalom Oroszországgal, mondta. Vlagyimir Putyin kész befagyasztani a háborút, ha a jelenlegi hasztéri frontok mentén Ukrajna elismeri a két ország közös határait, írta meg a hvg.hu portál a Reuters hírügynökségre hivatkozva. Az orosz elnök ezentúl tárgyalásos tűzszüneti megállapodást is készkötni ebben az esetben. Amennyiben azonban Ukrajna nem válaszol, Oroszország folytatja a harcokat. Kaja Kallas észt miniszterelnök határincidens kiprovokálásával vádolta meg Oroszországot, miután előző éjszaka orosz határőrök az észtfél által elhelyezett világító bójákat távolítottak el a két ország határát képező Narva folyóról. Tallinn szerint Moszkva csak a 2022. februárjában kezdődött ukrajnai háború óta kifogásolja az úszó irányfények elhelyezését, amelyek célja, hogy megakadályozzák a hajók eltévedését az idegen vizeken. Észtország kapcsolatba lépett Oroszországgal, hogy magyarázatot kérjen. Orbán Viktor faktumnak tekinti, hogy a migrációs politika miatt napi 6 millió forintra bünteti az Európai Bíróság Magyarországot, szerinte botrány, hogy más mondja meg a magyaroknak, hogy kitengedjenek az ország területére. Ennél is abszurdabb eleme a dolognak, hogy miközben kerítéssel védi az ország Európát, kockázatot vállal az egyre erőszakosabb migráns hullámmal szemben, hátba lőnek bennünket, nem adnak egy fillért sem. El kell zavarni azokat az európai vezetőket, akik ilyen döntéseket hoznak, zárta gondolatait a kormányfő a reggeli rádió interjúban. Végül az időjárásról. A folytatásban már derültebb lesz az ég, de a záporok, zivatarok esélye megmarad, helyenként még mindig előfordulhatnak hevesebb viharok is. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Május 25-e, szombat van. A Szent István Rádió hullámhosszán nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Orbánokat. Az Orbán a latin urbánus szóból származik, jelentése római, finom, művelt, udvarias ember. Az Orbánok védőszentje első szent Orbán pápa, aki 230-ban hunyt el, vagy második boldog Orbán pápa, aki Szent Bruno tanítványa, majd klóni szerzetes volt. Két nagy mű fűződik a nevéhez. 7. Szent Gergely pápa harcának folytatása és az első keresztes hadjárat megindítása. 1099-ben hunyt el. De megemlítem még 5. boldog Orbán pápát is, aki a legtiszteletre méltóbb volt az Avignonban székelő pápák közül. Erélyesen küzdött a visszaélések, a javadalom halmozás ellen. Támogatta a tudományokat és az egyetemeket. Vissza is tért Rómába, bár nem tudott ott véglegesen megmaradni. 1370-ben hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Orbán nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Yeah.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most lapozzuk fel képzeletben együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz május 25-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt ezen a napon születtek. 1020-ban született Szent Hetedik Gergely pápa. Vas szigorral lépett fel az egyházi méltóságok adásvételen, a cölibátus és a világi személyek egyházi méltóságokba való beiktatása ellen. Ebből a törekvéséből indult ki az investitúra harc, amikor 7. Gergely, 4. Henrik német királyt 1076-ban Kanosszában vezeklésre bírta. 1550-ben született Lellissi Szent Kamill, itáliai katolikus pap és rendalapító, az ápolónők és ápolók védőszentje. Szent Kamill forradalmasította a betegápolást, friss levegőt, megfelelő étrendet írt fel számos betegének. A fertőző betegeket elkülönítette az egészséges emberektől. Lelki vigaszt nyújtott a haldoklóknak. A rendbelieket a jó halál testvéreinek vagy agonistereknek hívják. 1802-ben született Fjodor Fjodorovics Brandt, németországi születésű, Oroszországban élt zoológus. Német neve Johann Friedrich Brandt volt. Megalapította a Pétervári Zoológiai Múzeumot. Művei jelentek meg orvosi zoológia, németországi vadontermő és kerti évelő mérges növények, a halak osztályozásáról, a tigrisek elterjedésének vizsgálata, a mamut természetrajza, és az orrszarvúak monográfiája címekkel. 1885-ben született Magyar Józsefné pantomim művész, a korszerű gyógytorna alapjainak megteremtője. Jászi Alice néven született. Legfontosabb koreográfiai műve a Bilincsek című mozgásdráma. Ő volt a Menszendik féle női testkultúra meghonosítója Magyarországon, és egyike a modern gyógytorna megteremtőinek. A Női testkultúra új útjai című könyve 1926-ban Budapesten jelent meg. 1890-ben Nagyvázsonyban született Várnai Zseni, Weisz Eugénia, Peterdi Andor író felesége, József Attila díjas költő, aki a kitüntetést 1956-ban kapta meg. Költészetében a politikai mondanivaló mellett megjelentek a lírai témák is, például az anyaság érzése. Kései verseinek fő témái voltak az öregedés, az elmúlás fájdalma, valamint bizalom a szeretetben és a munka örömében. 1936-ban született Kócián Éva, asztali teniszező. Budapesten született. Testvére Kócián József szintén asztali teniszezett. Pályafutását 1950-ben a Nyugati Pályaudvar sportkörében kezdte. 51-től a Vasas Mávag, 57 és 68 között a budapesti Vörös Meteor versenyzője volt. Vegyes párosban világbajnoki címet, csapatban és egyesben VB ezüstérmet szerzett. Csapatban és egyesben is háromszoros, valamint párosban egyszer, vegyes párosban kétszeres VB bronzérmes. Csapatban kétszer, egyesben háromszor és párosban egyszer volt Európa bajnok. EB ezüstérmet nyert csapatban, vegyes párosban és kétszer párosban, valamint Európa-bajnoki bronzérmes volt csapatban és egyesben. 1949-ben született Budapesten Nagy Gábor színész, akit láthattunk többek között a Hoppám, a Jókaimor, a Lőcsei Fehérasszony, a Történetek a szívről, valamint a Fekete Város és a Bob Herceg című filmekben is. 1953-ban született Foltán László, olimpiai világbajnok kenus, aki az 500 méteres távon nyert aranyérmet. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 615-ben hunyt el Szent IV. Bonifác pápa, ő volt a történelem 67. pápája, 608. szeptember 15-től. Csaknem 9 hónapos interregnum után állhatott az újra egyközpontúvá vált keresztény egyház élére. Pontifikátusát nem sorolhatjuk a legaktívabbak közé. Bonifác mégis fenntartotta Róma vezető szerepét az egyházban. Ezen felül zsinata megalapozta az angliai egyház kiépítését. Sok dolgakat jótékonykodás terén is, ugyanis uralkodásának szűk 7 éve alatt több természeti csapás is sújtotta Itáliát. Maradunk még mindig a pápáknál, hiszen 1261-ben hunyt el IV. Sándor pápa, aki 181-ként lépett fel a pápai trónra a katolikus egyház történetében. Pontifikátusát azóta történészek az egyház további fejlődése szempontjából fordulópontnak tekintik. 1954-ben Vietnámban hunyt el Robert Kapa, világhírű magyar riportfotós, haditudósító. Eredeti neve Friedman Endre Ernő volt. A háború fényképésze, a 20. századi sajtófotó egyik legmarkánsabb alakja, 1931-ben hagyta el Magyarországot. A spanyol polgárháborúban kezdte haditudósítói pályáját. Mindig tűzvonalban volt, és stílus teremtett, mert annyira testközelből ábrázolta a háborút, mint előtte senki más. Jelen volt a kínai és a japán inváziónál, Lencsi előtt zajlott le a normandiai partra szállás. A II. Világháború hadszíntereiről már a Life magazinnak küldte képeit. 1947-ben két kollégájával, Bressonnal és Seymourral megalapította a szabadfoglalkozású riporterek ügynökségét, a Magnum Fotózt. 1954-ben az indokínai háborúban, Vietnámban egy akna oltotta ki életét. 1955-ben a Life és az American Overseas Press Club megalapította az évente kiosztandó Robert Kapa díjat. A legjobb olyan fényképekért, amelyeknek felvétele kivételes bátorságot és vállalkozó szellemet igényelt külföldön. 1955-ben hunyt el Fedák Sári színésznő. Teljes nevén Fedák Sarolta Klára Mária, Budapesten hunyt el. Többek között szerepelt a Népszínházban, a Víg Színházban, a Király Színházban is. Külföldi szereplései során eljutott Bécsbe, Berlinbe, Párizsba, Londonba és az Egyesült Államokba is. Humoros és jó előadó volt. A legnagyobb operett primadonna volt, pedig nem volt kiemelkedően jó hangja. 1956-ban hunyt el Subka Géza újságíró, művészettörténész, régész, a könyvnapok megrendezésének kitalálója. Ő hívta fel a közvélemény figyelmét a magyar könyvnap szükségességére. 1970-ben hunyt el Asztalos Sándor, költő, zenekritikus, esszéista. Ő volt a Muzsika című lap főszerkesztője. Ismertek és elismertek a zenészekről írt életrajzai. 1986-ban, 78 éves korában Budapesten hunyt el Dajka Margit színésznő, aki Nagyváradon született 1907. október 13-án. Latinovics Zoltán partnere volt a Szimbádban, amit Huszárik Zoltán rendezett. De emellett szerepelt még a Macskajáték, az Égigérő fű és a Herkules fürdői emlék című filmekben. Színpadon pedig játszott a János Vitézben, a Rómeó és Júliában, valamint a Tótékban. Kossuth Díjas művészként tiszteljük. 2007-ben hunyt el Forrai Sándor, a Székely Magyar Rovásírás felélesztője és elterjesztője. Munkácson született a későbbi tanár, református presbiter. A világ jelenleg ismert legrégibb írásműveltsége a rovás, más néven ómagyar írás, amelynek felélesztésében és terjesztésében vállalt meghatározó szerepet. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1739 óta a mai nap Orbán napja, aki a szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok patrónusa és a fagyos szentek közé tartozik. Régen szobrot, kápolnát emeltek a tiszteletére a Szöllőhegyen, képmása pedig szöllőprést, hordót és kádár céh zászlót díszítette. Ha ezen a napon szép idő járja, akkor hálásak a szentnek. Névünnepét május 25-ét a nyár kezdőnapjának is tartják. 1810 óta a mai nap az argentin köztársaság függetlenségi forradalmának évfordulója. Napóleon 1808-as spanyolországi hadjárata után Argentína a meggyengült anyaország ellen fordult, és egy év alatt kivívta függetlenségét. Ki gondolná, hogy 1925-ben szállítottak először utasokat Miskolc és Lillafüred között, az erdei Lillafüredi kisvasúton. Egyházi szempontból is jelentős a mai nap, hiszen 1938-ban magasrangú egyházi vezetők részvételével Budapesten rendezték meg a 34. Eucharisztikus világkongresszust. Szent István halálának 900. évfordulója alkalmából rendezték Budapesten a kongresszust. A négy napig tartó egyházi ünnepség sorozaton részt vett a későbbi 12. Pius és 6. Pál pápa is. Őket Horthy Miklós és Teleki gróf fogadta. 1963 óta a mai nap Afrika napja is. Alakuló csúcsértekezleten az Afrikai Egység Szervezet eldöntötte Addis Abbeában, hogy a mai napon ünneplik Afrikát. A szervezet célja az afrikai népek egységének és szolidaritásának elősegítése, a gazdasági, politikai és más területeken folytatott együttműködésük fejlesztése. Alapelvük egyenjogúság, tömbön kívüliség és be nem avatkozás. 2000 óta a mai nap Libanon nemzeti ünnepe is. Egy nappal korábban Izrael 22 év megszállás után kivonta csapatait a dél-libanoni biztonsági övezetből. Azóta a mai nap az ellenállás és a felszabadulás napja. És végül, de nem utolsó sorban egy különlegességet hagytam kalendáriumunk végére, hiszen 2001 óta ez a nap a nemzetközi törölköző nap is. Adams emlékére minden év május 25-én nemzetközi törölköző napot tartanak szerte a világon. Ilyenkor az emberek törölközővel a nyakukban közlekednek a városban, és különböző rendezvényeket tartanak. A törölköző viselése Adams Galaxis úti kalauz stopposoknak című művéből ered, ahol minden belevaló stoppos tudja, hogy hol a törölközője. A törölköző, írja az úti kalauz, a lehető leghasznosabb dolog, amit csak magával vihet a csillagközi stoppos. Kedves hallgatóink, május 25-i kalendáriumunkat hallották.
Yeah. yo voy a cantar media macho zarica agbi.